11. fejezet. Titokzatos dolog. Hogyan terjed el valami új? Hogyan eszi bele magát az élet láthatatlan erejébe? Egy német kisvárosban fogja magát egy odaszármazott magyar muzsikus, és felteszi magában, hogy amit az emberiség a zenéről, és főként az operáról hisz, azt meg fogja változtatni. Mindenki ízlésének, meggyőződésének és tanácsának ellenére elkezdi erőszakolni egy ismeretlen zeneszerző bukott darabjait. A darabok színre kerülnek vidékiesen, kezdetleges, rossz előadásban, nyomorúságos díszletekkel és jelmezekkel, el lehet játszani őket legfeljebb 5-6-szor, a kisvárosi közönség nem vett nagy ügyet a dologra. Ha ilyen bogara van az udvarnál kedvelt hosszúhajú embernek, rá kell hagyni, nem árt vele senkinek. És egyszerre csak erjedni, pesgeni kezd a rozog a Weimari színház körül valami. Más városokból odautaznak emberek, hogy meghallgassák ezt a nyugtalanító, hírű, furcsa muzsikát. Itt-ott felbújik a sajtóban egy-egy híradás, egy-egy bátortalan vélemény. Az új muzsikáról beszélni kezdenek, egyesek méltóság teljesen becsmérlik, mások jóízűen atyami megbocsátással gúnyolják, hát egyelőre csak szakemberek beszélnek róla. Egész Franciaországban és egész Angliában alig ha van 10-10 embernél több, aki tud róla, hogy a Weimarban megtelepedett Liszt Ferenc erőszakol valami zenei furcsaságot. De a német sajtó folyton piszkálja a kisvárosi apostolt. A támadásokra védelem jön, a heves védelemre még erősebb támadás. A nyugalmas olvasó bosszankodni kezd. Mit okoskodnak folyton ezzel az izével, ezzel a Wagnerrel? Hát kicsoda ez és miféle ember? Van, aki bemegy a kotta kereskedésbe Münchenben vagy Stuttgartban, és venni akar tőle valamit kíváncsiságból, de nincsen semmi raktáron tőle. Hozatni kell Lipcséből. És ahol Németországban olyan fiatal muzsikus van, aki rajongó és új dolgokat forgat a fejében, az hozzászokik, hogy gondolataival Weimar felé forduljon, mert ott dolgozik az a vakmerő, újat akaró ember, akit a százezrek nem értenek, csak az egyesek. Már neves esztéták is beleszólnak a lapvitába, már komolyan kell venni a kérdést, már akad egy-egy ház holmi Dresdai vagy Nürnbergi utcában, amelynek ablakai mögött névtelen leányok zongorázzák Odu mein Holder Abendstern. Ha szikla esik a tenger szembe, hatalmas hullámokat csap fel, azok egyre szélesebben, de egyre laposabban körösödnek a partok felé, amíg egészen el nem múlnak. Itt pedig az a csodálatos dolog történt, hogy a kis Weimarban előadtak egy bukott vidéki zeneszerzőt, porszem hullott a világ zeneéletének tengerébe, az alig látható kis rezzenés a vízszínén tovább gyűrűzött, és a szélesebb hullámok csodálatos módon egyre magasabbak lettek. Innen is, onnan is fiatal emberek érkeztek Weimarba, bekopogtattak az Erprinzbeli szobába és bemutatkoztak. Jött egy Klingvort nevű Hannoverből, alig több 20 évesnél. Münchenből jött egy Bruckner nevű, ez meg éppen 17 éves volt. Viszont kész és meglett ember volt az a Péter Cornelius nevű Mainzi, akit annyira felizgatott a weimari zeneforradalom, hogy odaköltözött a forráshoz, ott akart élni és dolgozni és részt venni a bámulatos harcban. Franci azon vette észre magát, hogy akárhová megy, egy sereg fiatal ember kíséri. Mind elsőrangú, sokat ígérő tehetségek, és a legtehetségesebb köztük a kedves Johannes. Áhítattal hallgatták minden szavát, és ő atyai szeretettel oktatta őket, mint csatát próbált vezér az ifjú apródokat. Amelyik zongorázott, annak rendszeresen meghallgatta játékát, és egyetlen megjegyzéssel új utakra helyezte haladását, amely komponált, azzal leült a művecskéhez, és ütemről ütemre végigment rajta. De nem csak zenére tanította őket, hanem emelkedettségre, művészetök szüzességére, lelkesedésük teljes odaadására. Ezek már az új zene szellemében nevelődtek. A harmonizálás és hangszerelés régi tankönyveit nem használhatták, saját zenei tolvajnyelvükön beszéltek, és Wagnernek fanatikus rajongói voltak atyai mesterökkel együtt. Ez a kis csoport ember reggeltől estig a tetralógiát emlegette, amelyből még nem ismertek egy ütemet sem, de úgy várták, mint valami ótestamentumi jóslat beteljesedését. Tudjátok-e, gyerekek, mondta nekik Franci, hogyan épült a szevillai székesegyház? A káptalan egyik papja azt mondta az építésznek, építsen nekünk olyan katedrálist, hogy aki majd készen meglátja, így szóljon. A szevillai káptalan megőrült, hogy ilyet rendelt. Az építész bólintott és felépítette a székesegyházat. A Nibelungok zenedrámája ilyen székes egyháza lesz a mi muzsikánknak. Amikor Berlioz megjött Weimarba, ezek a fiatalok ülték körül. Tudtak róla mindent, kívülről elmondhatták a Cellini bármely részének hangszerelését. Mesterük magyarázataiból értették meg az idée fix korszakos ötletét, és ha Wagner volt számukra a zene élet új megváltója, Berliozban a maguk keresztelő Jánosát látták, a látnoki előfutárt, az eljövendő zenei földrengés első hirdetőjét. Weimar népe megbámulta az utcán a tagba szakadt sas arcú embert. Tudván róla, hogy ez is afféle kerge forradalmár, ifjú titánnak várták, és váltig csodálkoztak rajta, hogy az ifjú titán egészen ősz, 50 esztendős férfi. De azért a színházba elmentek. A Benvenuto Cellininek a szerző jelenléte telt házat hozott, amiben eddig nem volt része, most már tapsoltak is. Egyéb műveinek pedig éppenséggel erős sikere volt. A zenekar a szerző vezetésével eljátszotta a Damnation de Faust két tételét. A Rákóczi induló ezúttal is megtette a magáét, a weimariak tomboló tapsra gerjedtek. Franci boldogan dörzsölte kezeit. Nem csak jó barátja sikerének örült, hanem az ügy sikerének is. Mivel már jó előre beharangozott, hogy ez a Berlioz is az ő zenei irányításának egyik nagysága, a hallgatók zavartan állapították meg, hogy amit eddig szittak és kinevettek, az ilyen tetszetős és hatásos dolgokat is tud teremni. Úgy látszik, ebben a Zukunft muzikban mégis van valami. Egyik bankett a másikat érte, egyik udvari kihallgatás a másikat. Mária Pavlova nem is adta órákon alul, ha a párizsi vendéggel zenéről beszélgethetett. A nagyherceg az utolsó kihallgatás alkalmával átnyújtotta Berlioznak a sólyomrendet. Az utolsó estén óriási díszvacsora volt a városházán, a nagy teremben ott állt a vendég frissen mintázott és babérkoszorúzott szobra, a zenekar szónoka ezüst karmesteri pálcát nyújtott át az ünnepeltnek, s a késő hajnali órán, amikor hazatértek a szállóba és ketten maradtak, még leültek egy kicsit négy szem közt beszélgetni. Magánügyeiket már mind végig beszélték egy hét alatt. Hektor zsebében ott volt a Liszt gyerekek párizsi címe, hogy majd felkeresse őket. Franci pedig már bőségesen értesült a Berlioz gyerek kitűnő fejlődéséről, tengerészeti pályaválasztásáról, és Hektor második feleségének szenvedhetetlen zsarnokságáról. Alig is volt már miről beszélniük, csak az az egy téma, amelyet eddig mind a ketten elkerültek. Most az utolsó éjszaka gyertyavilága mellett a hotelszoba vetett ágyas rendetlenségében kimondták a Wagner nevet. Mi ez? Mondta Hektor mosolyogva. Mit csináltok ti itt ezzel a Wagnerrel?
Ez is...
Ezt itt többet hallom emlegetni, mint nálunk Párizsban Bonaparte herceget, a trónkövetelőt. Könnyedén vetette ezt oda, de hangjának bizonyos árnyalata elárulta, hogy az ünneplésére rendezett Weimári hét alatt kissé kényes dolog volt neki unos untalan a Wagner nevét hallania. Wagner itt nekem nagy ütőkártyám, mondta Franci. Wagner innen Weimarból lesz nagy. De olyan tehetségesnek tartod? Lángelmének tartom. Úgy. És miben van a lángelméje? Abban, hogy olyat mond, amit előtte senki nem mondott. És ezt példátlan készültséggel és tehetséggel mondja. Amit senki nem mondott. Úgy. És én? Az más. Jól tudod, milyen nagy zeneszerzőnek tartalak. Azon felül az ifjúságom úgy összenőtt veled, és annyira szeretlek, hogy én vagyok a legutolsó, aki a munkádat kisebbíti. De ez a Wagner, ez más. Mint ahogy Stevenson feltalálta a vasútat, ez feltalálta a zenedrámát. Érdekes dolog, nem mondom, de a színházi zene kis terület. Azon kívül még óriási mezeje van a zenének. És amit én próbáltam újat hozni, az minden zenére vonatkozik, az övére is. Hallom, hogy alapmotívumokkal dolgozik. Hát, az az övé. Hát az idée fixet nem én találtam ki a Symphonie Fantastique-ban. Persze, hogy te találtad ki, ezen nem is vitatkozhatik senki. Nem is mondta senki kétségbe. Hallgattak. A kérdés, amely kimondatlan maradt, a Berlioz heves kérdése lett volna. Ki hát a nagyobb? Ő, vagy ez az új jövevény? De szemérme elfojtotta benne a kérdést. Franci pedig örült, hogy más beszédtárgyra térhet át. Nem tudott volna hazudni, meg kellett volna mondania, hogy ez az új jövevény ennek az évszázadnak legnagyobb zenei tehetsége. Még váltottak néhány közömbös mondatot, aztán aludni tértek. Franci még soká nézett belé álmatlanul a sötétbe, vizsgálta saját magát. Kit szeret jobban, ezt a hóbordos, kedves, heves Berlioz-t, vagy amazt az izgága, vitatkozó, feneketlenül önző kis embert? Ó, igen, Berlioz szívből szereti, amaz csak kedveli, mint ahogy kedvenc kardját szereti a harcos, de kinek adja az elsőséget? Feltétlenül és fenntartás nélkül Wagnernek. Wagner az ügy, az eszme, a cél, a teljesedés maga, és a művészet abban is hasonló a valláshoz, hogy hívőjének habozás nélkül meg kell tagadnia érte még szeretteit is. De vajon önmagát is? Vajon Wagner több nála is? Franci mindig bátran nézett saját magába, és nem félt attól, hogy mit fog ott megtalálni. Boldogan tudta, hogy ismeri saját hibáit, és ismeri saját képességének határait. Mikor most a hajnali órán vizsgálatot tartott a maga tehetsége felett, kimondta az ítéletet, hogy Wagner színpadon több, mint ő. De hogy zenekari muzsikában több volna, azt nem ismerte el. Szemlét tartott eddigi művei felett, és értékelte őket. Sokról úgy ítélt, hogy igen nagy idővel megelőzték korukat. A Tasso szimfóniában vannak dolgok, amelyeket csak egy későbbi nemzeték fog megérteni. Az Anne de Pelerinage gyűjteményében mondott egy-két olyan szót a zongorán, amelyekhez a világ egy hosszú zongora kultúrájához van még szükség. Az a spozalízió például, az a jövő igazi zenéje, a 100 év múlva modern muzsikának fogják tartani. Wagner zenéje a jelené. Wagner kétségkívül meg fogja hódítani a világot, soha nem látott színházi dicsőség vár rá, ha Isten életben tartja. Az ő világa azonban nem e világból való. Ha tehát Wagnert igyekszik tolni minden erejével előre, akkor helyesen cselekszik. Itt német földön nem is illenék neki idegennek egy német elébe vágni, és ha a németség legősibb faji mitológiája készül, színpadra kerülni. Ő itt vendég, mint ahogy meg is írta Wagnernek, mikor őt udvariasan biztatta német operák komponálására. Németország a tiéd, a német dicsőség téged illet, és legyen a tiéd. Az övé a szegény, eldaposott Magyarország cigányainak rejtelmes rubátóival, zenéjének megoldatlan titkaival, a muzsikában való fájdalmas elmaradottságával. Kinek ilyen, kinek olyan hazát rendel a végzet, mint amikor kiosztják a kártyákat. De a maga fájdalmas hazaszeretete neki van olyan kedves, mint Wagnernek a maga gőgös teutonsága. És úgy aludt el, hogy önmagával megbékülten gondolt haza a cigányzenés, mélabús, titokzatos Dunapartra. Berlioz másnap elutazott. Franci pedig ugyanakkor megkapta a készülő nagy Wagner mű bevezető darabjának megverselt szövegét. Ennek ugyanolyan mohón esett neki, mint a Siegfriednek. De előbb még a kísérő levelet kellett elolvasnia, amelyet Wagner a hercegnőz intézett, de amerről külön cédulán megjegyezte, hogy ezt előső gyanánt fogja csatolni a tetralógia könyvkiadásához, ha majd elkészült, mégpedig Liszt szimfonikus költeményei címmel. Ez a nyomda számára szánt levél nagyon érdekes volt. Wagner szokott bőbeszédű, nehezen követhető, ömlő stílusában inkább beszélt a programzenéről, és a forma és mondani való viszonyáról általában, semmint a Liszt szimfóniákról, de azért jutott hely a tanulmányban Francinak is méltó terjedelemben. Mindenek előtt, mondta többek közt, az a nagy és beszédes határozottság lepett meg, amellyel műveiben a téma megnyilatkozott előttem. Értvén ez alatt természetesen nem azt a tárgyat, amelyet a költő szavakkal fejez ki, hanem az egészen más, minden elmondás számára elérhetetlen valami, amikor megközelíthetetlen illatos volt a mellett, alig lehet elképzelni, hogyan tud ugyanakkor oly egyedülállóan tiszta, határozott, tömör és félreérthetetlen módon megnyilatkozni érzésünk számára. A zenei koncepciónak ez a zseniális biztossága Lisztnél, a műnek mindjárt az elején, olyan szabatossággal lép elő, hogy nem egyszer az első 16 ütem után fel kellett kiáltanom, elég, mindent tudok. Ezt a tulajdonságot a Liszt darabok olyan szembeötlő vonásának látom, hogy minden ellenkezéssel szemben, amely ezen a területen Liszt értékelését akadályozni igyekszik, egy cseppet sem félek attól, hogy a tulajdonképpeni közönség benső megértésében ne lehetne része. Tudtok zenészt egyáltalában, aki Lisztnél muzsikálisabb, aki a zene minden kincsét gazdagabban és mélyebben hordaná magában, mint ő, aki finomabban és gyengédebben érezne, aki többet és jobban tudna, aki a természettől több tehetséget kapott volna, és azt erőteljesebben fejlesztette volna ki, mint ő, ha nem tudtok még egy hozzá hasonlót mondani. Ó, bízzátok rá magatokat erre az egyetlenre, aki sokkal nemesebb lelkű ember is, semhogy csalatkozhatnátok benne, és legyetek biztosak abban, hogy ezzel a bizalommal ott lesztek leggazdagabbak, ahol most bizalmatlanságtokban megrövidüléstől féltek. A hercegnő is, akinek különben az egész tanulmányt címezte, megkapta maga külön személyes örömét. Talán fölösleges is, hogy mindezeket önökkel közlöm, hercegnő, hiszen ön ugyanazzal az ösztönnel, amely Lisztet fejlődésében vezette, bizonyára rájött, Mi az ő műveiben a lényeges probléma, mi alatt mi férfiak az ilyen kérdésekben gyakran szégyenben maradunk a hölgyek előtt. Csodálattal említette Franci utolérhetetlen zongorajátékát, isteni Beethoven tolmácsolását, önzetlenségét, lelkes munkáját, amelyet érte végzett. De íme a meleg magasztalás hangszerelésében megcsikordult egy disszonáns hang. Wagner a Liszt szimfóniákról beszélve megtámadta Berlioz-t. Az ilyen művek legjobb, sőt, valóban zseniális példáinál mindig az történt velem, hogy hallgatás közben teljesen elvesztettem a zenei fonalat, és képtelen voltam megtartani vagy visszaidézni magamban. Éppen mostanság történt az meg velem Berlioz barátunk Rómeó és Júlia szimfóniájának a fő motívumaiban, oly megragadó szerelmi jeleneténél az a legnagyobb elragadtatás, amelyel a fő motívum fejlesztése magával sodort, felületes és kiózanodóvá változott az egész tétel folyamán egészen a kedvetlenségig. Rögtön rájöttem, hogy mi alatt a zenei fonal, vagyis bizonyos motívumok következetesen áttekinthető váltakozása elvész, szcénikai elemekhez kellett tartanom magamat, amelyeket nem ismertem, és amelyeket a műsoron sem találtam kinyomtatva. Ezek az elemek kétségkívül benne foglaltattak Shakespeare híres erkély jelenetében, de abban rejlett a zeneszerző súlyos hibája, hogy a drámaíró szándékaihoz simulva tartotta meg őket. A zeneszerzőnek, ha ezt a jelenetet választotta egy szimfonikus költemény alapjául, éreznie kellett volna, hogy a drámaíró ugyanazon eszmék kifejezésénél egészen más eszközöket használ, mint a zeneszerző. Amikor a személyöket ért részek örömén túl voltak, még egyszer figyelmesen átolvasták a tanulmányt, és a hercegnő fejét csóválta. Nem kellett volna Berlioz-t bírálnia. Berlioz egyik fontos oszlopa a maga weimari tevékenységének, amely neki is használ. Ezt nem tartom ízléses dolognak. Franci vállatont ő sem tartotta ízléses dolognak. De eszébe jutott, hogy valaha ő is az újságban támadta meg veszedelmes riválisa Thalberg zeneszerzeményeit. Wagnerhez sem lehetett szigorúbb, mint saját magához. Különben is úgy vélte, hogy ekkora tehetségnek mindent szabad. Lehet önző, formátlan, kabzsi, megélhetés eszközeinek megszerzésében akár finomtalan is, minden egyéni sajátságok dolga, a fő, hogy amit csinál, az nagy legyen. És amikor belemélyedt a Rajna kincse verseinek olvasásába, azt a könnyű borzongást érezte végigfutni gerincén, amelyet csak a kivételes nagy benyomások adnak. A bevezető opera szövegkönyve olyan vakmerő díszlettel kezdődött, amilyet aligha írt még elé szövegíró. A szín a Rajna fenekét ábrázolta a szerző utasítása szerint. Az olvasó elé óriási akváriumot varázsolt a szövegkönyv, zöldesen csillogó tömör víztömeget, amelyben hancúrozó fókák gyanánt fickándozott a Rajna három hableánya, Boglinde, Velgunde, Flossilde. Már nevük megütötte az egész mű hangját. Azt a nagyon erős zamatú ódon germánságot, amely a Siegfried óta még teltebb és ízesebb lett a költő tollában. Nyelvét csak varázslatosnak lehetett mondani. Vogue du Velle, Valle zur Wiege énekelte Voglinde, és az olvasó szinte érzékeivel érezte azt a ringatást, amelyel a költő Wagner már előre alája tolt a zeneszerző Wagner mindenható zenekarának. Az ősi folyam fenekén aztán felcsillant a csodálatos kincs és a törpe Alberich, aki üzekedő vágyjal kergette a hableányokat. Démoni módon megkívánta a kincset, és elrabolta. Aztán egyszerre látomásszerűen gomolygó fellegekké váltak a gomolygó hullámok, és a szín a rajna mélyéből a Valhalla bérces Isten honává változott. Ott tündöklött az Istenek vára, amelyet Fazolt és Fafner, a két óriás épített fel Votannak és népének, bérül kikötve a Freya istennő csábító szépségét. Az alkudozó, féltékenykedő, meseszerűen naív istenek egyszerre felidézték az olvasó előtt azt a Wagnert, aki az Altenburgnak ugyanennél az asztalánál olyan heves vitát folytatott a hercegnővel a görög klasszikus világról. Ennek a Valhallának Isten alakjai, mintha az Olympus álöltözetet hordó istenei lettek volna, még Hermész is felbukkant az agyafurt kalmár eszű lóg képében. A zene számára készült drámai költeményt nem lehetett letenni. Pazarszínű, de együgyű népmesének tetszett első pillantásra, ám a színpadi gyakorlatú szem azonnal észrevehette benne a cselekmény pompás bonyolítását, a közönség figyelmének biztos kezű foglalkoztatását. Ahogy a tolvaj törpe mesébe illően kénköves sárkánnyá, majd varangyá változtatta magát a csodasisak segítségével, és újjára húzta a rajnakincséből vert csodatevő aranygyűrűt, ahogy Votán minden kincseket erőszakkal elrabolta tőle, ahogy vonakodott a drágaságokat az óriásoknak Freyáért váltságdíjul kiadni, ahogy a rejtelmes és titokzatosan felbukkanó ősi erda a varázsgyűrű átokhozó voltára figyelmeztette Votánt, ahogy ez az átkos kincsét odaadta Freyáért, ahogy a martalékon a két óriás azonnal összemarakodott, és Fafner megölte Fazoltot, az izgalmas volt, érdekes és roppantul színszerű. Franci úgy tette le a szövegkönyvet, hogy jóval többet kapott, mint várt. Tudja-e, Karolin, mondta a hercegnőnek, hogy ez a mi barátunk mit csinál ebben a munkában? Olyan nemzeti ajándékot ad hazájának, mint Homérosz adott a görögöknek. Jól meggondoltam, amit mondok, én már pontosan látom a nagyságát. Lesz idő, mikor ő Votannak fog számítani a német szellemi nagyságok Valhallájában. A nagyságát szinte idomtalannak látom. Az ereje annak, amibe belefogott, olyan rettentő, hogy meg lehet tőle ijedni. Mondok magának valamit, Karolin. Ha soha semmit sem csináltam volna életemben, mint hogy ezt az embert megmentettem a nyomtalan elpenészedéstől, bőven rászolgáltam volna az emberi szellem hálájára. Ez mind nagyon szép és nagy dolog, mondta némi hallgatás után a hercegnő, de én nem szeretem, ha maga így beszél, Franci. Mintha a saját művészete nem is léteznék. Hát maga csak arra való, hogy a más szekerét tolja. Drága Karolin, hát annyiszor mondtam már, és megint csak azt tudom ismételni, én nem egy Wagner Richard nevű ember szekerét tolom. Bár neki is boldogan segítek, mint a világon mindenkinek, én a művészet szekerét tolom. Ami nagy és szép, azt nekem Istentől rendelt kötelességem szolgálni. Hogy én csináltam-e, vagy más, az teljesen közömbös. De amit maga csinál, azt nem szolgálja az Isten szerelmére, csak a másét. Franci vállatont és hosszasan hallgatott. Miért nem felel, Franci? Én úgysem fogok magának ezzel a kérdéssel békét hagyni sohasem. Reménytelen fáradtság. Felelte ő mosolyogva. Én saját magamért és a saját dolgomért ezentúl se fogok tenni. Egyetlen lépést sem. Tehát miért nem? Miért nem? Miért nem? Mert élhetetlen vagyok, és úr vagyok. Mint a magyarok általában. Szóval minden legyen a Wagneré, a magáé semmi. Körülbelül így lesz. Wagner sem nem élhetetlen, sem nem úr. Történetesen nem magyarnak született, hanem zsidónak. Esküszöm magának, hogy zsidó. Karolin, ha abba nem hagyja ezt a gyerekes tempót, hogy mindenkiben zsidót szimatol, bizony Isten megharagszom. Hát nézze meg az ember. Tőlem lehet antiszemita. Ez temperamentum dolga, és tudom, hogy a lengyelekkel ez rendesen velük születik. Ez mindenütt úgy van, ahol a zsidóság vagyonosabb és erősebb, mint a faji lakosság, de abból kellemetlenségek lehetnek, értse meg. Wagnernek a fülébe jut, és kész a baj. Ezt megtiltom. Értse meg. Karolin nagy fekete szemével rábámult Francira, megütődéssel és fájdalommal. A két fekete szemből lassan két vastag könnycsepp gördült alá. Franci felugrott, átkarolta az asszony vállát, és ilyet bocsánatkéréssel kezdte vigasztalni. Nem sok fáradtságába tellett magához fordítani Karolint. És hogy a szerelmes ember forró módján megcsókolja. De Karolin még aznap este egyetlen mondattal azért visszatért a kérdésre. Mindig gyűlölni fogom ezt a Wagnert, mert ő miatta beszélt velem ilyen hangom. Amit mindig haragszik. Mivel békítsem ki, drágám? Mivel egyetlenem mindenem? Kérjen tőlem akármit. Voltak éppen azt szeretném kérni, hogy soha ne igyék több szeszt. De félek, hogy túl nehéz próba elé állítom. Tudja, mit kérek? Jövőre csinálja meg a Faust szimfóniát. Úgy, ahogy Voronincében beszélt róla vala. Ígéri? Kezet rá. Kezet fogtak, és nem eresztették el egymás kezét. Egymás mellére omlottak.